Belépő Bicsák Eszterrel.
Kellemes jó estét kívánok! Folytatódik a belépő www.mediaclick.hu. Erre a honlapra, ha kattintanak, a belépőt keressék, online is követhető műsorunk felvétele. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok, a szerkesztő Csűrös Csilla, a webszerkesztő Sete Vilmos, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet, a technikus pedig ma este Nagy Gábor, és vendégem itt a stúdióban Lányi György, népzenész, kontrás, dudás, kobzás, és témánk nem is egy, két együttes mindjárt. Gyárt a Téka és a Magonz, de mielőtt szóban beszélnénk ezekről, következzen egy kis zenei névjegy. Vendégem a stúdióban tehát Lányi György, népzenész. Akkor kérem, egy kicsit értelmezzük ezt a névjegyet. Hangszerek, zenekar.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igazából ez automatikusan adódik, ugyanis hát ugye most már 38 éve megalakult a Téka együttes, és mivel mi nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a tudásunkat, amit az öregektől tanultunk, azt átadjuk a fiataloknak, ezért az együttesből majdnem mindenki tanít. Én is így kerültem az óvodai Waldorf iskolába, és ott tanítom a gyerekeket, és hát így párhuzamosan fut a kettő, mert ott alakítottam egy együttest, egy nagyon nagy létszámú gyerek együttest.
Amit most hallunk?
Amit most hallottunk, ez a Gyerekek Regőrtek, ez egy nagyon régi szokás volt, hogy a két ünnep között, karácsony és új év között járták a házakat és jó kívánságokat mondtak. Ez a Dozmati Regőrés az egyik legrégebbi változata, és ezt tolmácsolták most a gyerekek.
Illetve nem csak jó kívánságokat mondtak, hanem hogyha jól emlékszem, ilyesmit mondott az egyik néprajzos annak idején, ha részeges gazdát találtak, arra is volt valami rigmus, de minden egyébre is.
Így van, hát a regősöket régebben a nagy tisztelet övezte, tehát ökröt vágtak, azt földíszítették pereccel, fülébe apró pénzt tettek, hátába sült kolbászokat és mindenféle italokat tettek az állat köré, pirosra megsütve, ami persze természetesen fele a regősöké volt, és óriási nagy mulatságot rendeztek ilyenkor.
A Tékának és a Magoncnak ilyenkor a két ünnep között, illetve új évben mi a feladata?
Hát ugye mi iskolához vagyunk kötve a Magonccal kapcsolatban, tehát amik nekünk minden 20-a előtt be kell zsúfolni, mert utána a gyerekek elutaznak, és nem lehet.
Jogos és megérdemelt szabadságukra.
Ez pontosan így van. A Téka együttessel pedig két ünnep között szoktunk járni a dudásokkal regőlni, és most vidéken voltunk az egyik kedves barátunknál, most már idestova 33 éve folyamatosan egy házhoz mindig elmegyünk, tehát vendégek vagyunk.
Három évtizede regőlnek ugyanannál a háznál?
Így van, így van. Ez az egyik, ami nagyon fontos, a másik pedig a gyerekekkel, igaz, hogy nem ugyanazzal a csapattal mindig, de ott is több mint 30 év óta Óbudán, teljesen váratlanul bemegyünk ilyen óriási nagy belső udvaros házakba, ilyen nagy körfolyosókkal, és az öreg néniknek és az ott lakóknak jó kívánságot mondunk.
Jól értem, ez meg sincs beszélve, hanem betévednek?
Hát nem betévedünk, mert mi tudjuk, hogy oda akarunk menni.
Hát csak önök tudják, aki ott van, az nem tudja.
Nem áruljuk el, és amióta most bevezették ezeket a kapukódokat, nagyon nehezen tudunk bejutni, hogy ez külön művészet, hogy hogy jussunk.
Na akkor ennek a kapunak a kódját itt a Tália Látvány stúdiónál majd megbeszéljük a következő évre.
Igen, most például 120-an mentünk, tehát elég népes csapat, mert a szülőket...
120 ember egy belső udvarban?
Igen, egy belső udvarban, és ott a szülőkkel együtt, tehát mondtam is a szülőknek, hogy ne úgy hagyják ott a gyerekeket, hogy közben ők elmennek, valamilyen programot szerveznek, hanem mi egy regős csapat vagyunk, ők is tanulják a regölést, és esetleg majd legközelebb, vagy amikor gondolják, a szomszédot is meg lehet köszönteni, ahol laknak.
Az új évköszöntő regős csapatok milyen hangszereléssel járnak? Milyen hangszereket visznek magukkal?
Általában láncosbot, ének.
Láncosbot, mint hangszer.
Mint hangszer, ugye, mert az ének is hangszer, meg a láncosbot is hangszer, és karikás ostor, azzal meg lehet kezdeni. Van úgynevezett bika, ami olyan, mint egy köcsögduda, egy ilyen lófarok jön ki belőle, és egy mély morgó hangokat ad. Ezeket használjuk a gyerekekkel, viszont az új évköszöntés pedig a Fonó Budai Zeneházban volt a Téka együttessel, ott volt még a Szászcsávási zenekar, Tázló zenekar, és ott köszöntöttük az új évet, egy óriási, hatalmas nagy buli volt, nagyon sokan voltak, teltházban.
Ha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor ugye sorolhatunk számokat, 19 évig mentek a Téka táborok, 24 lemez, folyamatos gyűjtés, és hát a Téka ugye 1977 óta a Népművészeti Ifjúmestere címet is elnyerte, birtokolja. Nem is tudom, hogy hol kellene kezdeni, de hát nyilván a Tékánál.
Így van, tehát nekünk egy óriási élmény volt, amikor először találkoztunk ilyen zenészmesterekkel, pláne amikor elmentünk hozzájuk és a falvakba. Például mondhatnám Széket, nagyon sok mostani népzenésznek is ez volt az első nagy élménye. Mi elmentünk Székre, és találkoztunk az ottani emberekkel, a falubeliekkel is, akik még akkor szépen viseletben voltak, és nagyon vendégszeretőek.
Milyen időszakban járunk?
Hát körülbelül 1976 ősze, karácsonya. És ott találkoztunk az ottani zenészekkel, és amikor meghallottuk őket, hogy ezek hogy muzsikálnak, ugye mi itt Magyarországon a kávéházi cigányzenén tapasztalt emberek voltunk. Én például megbevallom őszintén, hogy nem nagyon hallottam népzenét, eredeti népzenét előtte. Tehát én nekem azok voltak, amit otthon a családban, anyukámék magyar nótát énekeltek, és általában 12 óra 10 perckor a vasárnapi ebédnél megszólalt a Jó ebédhez szólt a nóta. Ezeket hallottam, és én nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Tehát olyan hatással volt rám az a őszinte, tiszta, energikus muzsika és éneklés, amit én ott a falvakban tapasztaltam, hogy én abban a pillanatban éreztem, hogy itt nekem valamit meg kell tanulni ebből.
76-ról beszélt. Ma lehet még gyűjtést folytatni? Van még hol gyűjteni?
Igen, lehet, bár megmondom őszintén, hogy amint a betört a rádió, a tévé és mindenféle média ezekbe a kis falvakba is, vannak már belső kábeltévék, csak amit külön a falu üzemeltet, ezek az értékek bizony eltűntek.
Nincs idejük, vagy alkalmuk, vagy affinitásuk az embereknek, hogy az énekeiket
megőrizzék? Ők nem érzik azt, hogy az milyen érték. Tehát mi innen érezzük, és általában, amikor benne van ebbe valaki, ott él, akkor úgy érzi, hogy mindig az a fontos, amit a rádióból hall. Ezért óriási nagy felelőssége van a médiának, hogy amit az emberek hallanak, azt szeretnék ők is csinálni. Na most, hogyha jön a nyugati kultúra, és mindenféle popzenéket hallanak, a lakodalmakban is már diszkók vannak. Tehát igazából az a zenekar, aki meg van fogadva, egy pár idős embernek játszik, a fiatalok nagy része, azok a szomszédos sátorba diszkoznak. Ezért tartom én nagyon fontosnak, hogy azt az eredeti hangzásvilágot, amit például nekünk az öregek tolmácsoltak, és átadtak, és megtanulhattunk, ezt mi, mint Téka együttes, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt adjuk tovább a fiataloknak is.
Megígérem, hogy hamarosan játszunk népzenét, autentikus zenét. Hegyet hágék, lőtőt lépék, Erdélyi Zsuzsanna életművének, de a magyar néprajznak is korszakos jelentőségű műve az archaikus népi imádságokat tartalmazó hatalmas gyűjtemény. A Kossuth-díjas néprajztudós, a Magyar Művészeti Akadémia tagja napokban ünnepli 93. születésnapját. Nemrég jelent meg Várhelyi Ilonával közösen írt a középkori népi imádságok fogadtatását bemutató könyve, Századokon át paptalanul címmel, de tavaly látott napvilágot az általa csak Hehának nevezett kötet 5. bővített kiadása is, mely töretlen nagy siker első 70-es évekbeli megjelenése óta. A kötet lapozgatásával kezdődött Csűrös Csilla beszélgetése is Erdélyi Zsuzsannával.
Krisztus térdel az aranyos szőnyegen, oda jön két apostol. Hát nem aranyos? Annyira adekváltak a rajzok a szöveghöz, annyira megragad a naivitása, és amellett a benne lévő emberség és népismeret. Hű, de szerettem ezt is. Jaj, ez a másik kedvencem, szárnyas angyal szárnyával. Na mindegy, nem bogorászom végig. A szövegek azok csodálatosak. Ez az Ószép Jézus, ez új esztendőben, tarts kegyelmedben az az új esztendei. A legszebbeket moldvai öregasszonyaimtól gyűjtöttem, akik analfabéta volt közöttük sok, de olyat tudtak, hogy az ember azt mondja, hogy ilyen nincs.
Susan, egy egész életét beszövi ez a könyv.
Hát annyi más életem lehet, mert annyi könyv szőbben, még most másokat is. Én azért érzem magam mondjuk teljesítménynek az egészet, mert közben fölneveltem 4 gyereket. Szóval nem volt az, hogy most önmegvalósítok, vagy pedig család. A kettő együtt. Az életnek, a természetnek, a biológiának rendje van. Egy nő fiatal korában szüljön. De akkor nem voltam gyes meg gyed, anélkül is szültünk. Nálunk az intézetben 5-4 gyerekes anya volt. 5. Az anyai ösztön minnyájunkban bele van kódolva. Én is Trianon gyerekeként születtem, és még utánam jött 2, előttem meg 2 volt. Mi 5-en voltunk.
Hajlott a válla, nem csak az íróasztal munkától, hanem a sok magnótól.
Na jó,
is.
De hát a gyűjtőutakon mi volt? Cepekedés. Mint egy ilyen őrült vizsla hajtattam vidéken, egyes falvokban, meg öregasszonyok után. Itt lógott az uher, a nyakamban a filmmasina, mert filmeztem, és akkor fényképezőgép, a bal kezemben meg a táska, minden alami egy napra kell. Néhány darab sajt, meg néhány darab kifli. A gyűjtés az első időben faluzással kezdődött, az imádsággyűjtés. Egy nap, 2-3 falut volt, hogy csak egy falut, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó, azt nem bírom, ezt az egész hatalmas anyagot, mert egyre terebbé esett az anyag, egyre nagyobb távlatokat nyitott, és akkor olyan helyre mentem, ahol sokan vannak, ez volt a Bucsú. A Bucsúban százával és százával voltak. Ja, én is tudok ilyet, én is tudok ilyet. A végén már bevonultam éjjel a sekrestjébe, Babocska adott egy kis asztalt, rátettem a magnót, hajnalig dolgoztam. Így jött be egy-egy búcsújáró helyen 150-200 szöveg egy nap. Persze a mániám az volt, hogy megnézem a magyar nyelvterületet. A határokon túl és itt. Csak aztán tágul az európai kör. Bejártam a hazai nemzetiséget, akkor mentem egész Európába, egyrészt fizikailag, és gyűjtöttem rengeteget, és közben a szomszédos országok magyarjai között, de már a nemzetiségek között is. Akkor aztán végig tanulmányoztam a nagy könyvtárok révén, sokat ültem a Vatikán könyvtárba. És kiderült az, hogy ez egy olyan szent szöveghagyomány, amely az Uraltól, az Azóri-szigetekig, Grönlandtól, Szicíliáig terjedt el. De miért terjedt el? Azért, mert európai volt. Mert mi ez az imádság? Összességében a késő középkor nemzeti nyelvű költészetének a szóbeliségben fönnmaradt emlékei, törmelékei, roncsai, mert ugye a folklorizációt tesz is hozzá, el is vesz, összekutyulja, olyan aranyosak, ahogy elnevezték, olyan szedetvedett, össze-vissza imádság, illenollan imádság, pap nélkül imádság. Egyébként ez egy tabu téma volt
a szocializmusban.
Elején. Imádság, népi imádság, egy megbolondult fehérnét, rohangálat a kicsi falvakba egy dög nagy táskával, azonnal feltűnik, jelzik a tanácselnöknek, jelzik a ilyen eltársnak, olyan eltárs, hogy vajon mit akkor ez a nő. Néhányszor nagyon kellemetlen helyzetbe jöttem, akkor le kellett küzdeni az egyházat, mert az egyház nem fogadta el. Soha nem volt rajta egyházi jóváhagyás. Nincs rajta nihil obstat, ez a nép lelkében nemzedékről nemzedékre a szóbeli kultúra szállította el a 14.-15. századtól napjainkig. És egyet ne felejtse, ez a török időkben pap nélküli világ volt. Ez egy háztáji, önellátó, népi, vallási gyakorlat volt. Ezen nincs egyházi pöcsét, mi ezt nem imádkozhattuk, mert azt mondta egyszer a plébános úr, ezt nem szabad, tűzbe vele. De hát azért szerették, mert az van a végén, és ez az egyház mentalitásával nem egyeztető. Aki ezt az imádságot este effektében, reggel főkeltjében elimádkozza, annak 3 vagy 7 halálos bűne bocsájtódik meg. Szóval kegyelem jár érte, egy kegyes haszon. Szóval a 70-es években miért ment ez így? A nagy kommunista elvtársak telefonálgattak egy egyetvágékért. Mondhatnám, lelkileg zabálták, nagyon csúnya, de így van, mert a kádárizmus alatt a lelkek kiszáradtak, kiszikadtak, nem kapták meg azt a lelki táplálékot, amelyre évszázadokon át minden embernek szüksége volt, falu népenek éppen úgy, mint a városinak. Valamint a szikes fű olyanok lettek, és erre megjelenik egy könyv, ami mint valami lelki vagy spirituális harmat.
Most mennyire szikkadt a lelkünk?
Hát most a lelkek meg vannak borzolva, föl vannak kavarodva. Ketté szakadt az ország, olyan mély árok van a két rész között, hogy aztán én ilyen szövegekkel át tudom-e hidalni, és pallót tudok-e rátenni, amin átjárhatnak, nem tudom. Ez is Isten adja, talán még van valami terve vele. Mert ha előadok még most is, akkor a lelkek veszik. Mert amikor fölhangzanak ezek az imák, ezek a csodálatos öregasszonyok, amikor belesírnak a krisztusi halálba, ahogy mondják azzal a hihetetlen lelkiséggel, volt, akit háromszor, négyszer kellett kezdeni, mondom, Rozi néni, vagy Bari néni, ne sírja el már magát, szeretném ezt a gyönyörű szöveget. Azért, de nem tettek róla, hát ennél a résznél mindig elsírom magam. Hát mondom, miért éppen itt? Azt mondja, mert anyám is ekkor sírt el magát. Hát nem fantasztikus. Szóval ez az örökítés. Ja, ez a másik kedvenc témám, hogy az írástudatlanok felelőssége. Hogy nem hagyták elpusztulni századokon át, mert azt mondták, hogy öreg anyák se engedett minket elaludni, amíg letérgyepültünk az ágy elé, és el nem mondtuk ezt a szép imát. Én is kiköveteltem az unokáimtól.
De most itt megszakadt a lánc, nem?
Ez az internetes világ annyira elterelte az emberek lelkéből és szelleméből a figyelmet az ilyen dolgokról, hogy talán nincs is rá érzékenységük, nem tudom, de meg vagyok róla győződve, hogy egyszer, hogy lehet, hogy ez a nemzedék, lehet, hogy egy későbbi nemzedék áldani fogja a sok öreg asszonyt, akik ezt elmondták, talán még engem is, hogy összegyűjtöttem, mert eljön az ideje akkor, amikor ráéreznek, amikor szomjasak lesznek, és akkor ebbe temetkeznek, ebben merülnek. Belemerültem én is ebbe a szép imádságba. Úgy belemerültem, észre se vettem, hogy másfél órát imádkozom.
Ruzsa néninek mit adott ez a könyv, ez a gyűjtés?
Egy öröm volt bennem, hogy egy nagy népi nemzeti értéket mentek meg. Én csak egy közvetítő voltam. Nekem az volt a szerepem, hogy ott vannak ezek az értékek, egy kicsit bogarászni kell a föld alatt, és akkor megtalálod. Én nem is tekintem ezt érdemnek, hanem ez talán a szerencsém, hogy megtaláltam és kiástam őket, mert ráéreztem ezekre a szövegekre. Vegyék meg a könyvet, hogy megismerjék rajta a nép lelkét, a lelkiségét, és azt a hihetetlen felelősségtudatot. Most a léleknek van szüksége táplálékra.
Téka együttes muzsikáját hallottuk, egy nagysajói művet, dalt, zenét. Mi volt ez pontosan?
Ez egy nagysajói cigánycsárdás volt. Mi voltunk ott nagysajóba, kerestük az ottani zenészeket. Kallós Zoltán gyűjtése nyomán nagyon megtetszett ez a muzsika, és egy érdekes hangzás volt. Egy olyan hangszert találtunk, amit még addig sohasem, egy négyhúros kontra, ami azt jelenti, hogy ez a húrtartó láb egyenesre van levágva, tehát egyszerre játszanak mind a négy húron.
Miért érdemes gyűjtőmunkát végezni?
Igen, és olyan érdekes hangzása volt, mintha egy csellós is lett volna a zenekarba, és mi vártuk, hogy a végén rámondják a nevüket, és nem volt ott a csellós, és akkor izgatott fel minket, elmentünk Nagysajóba, ott már persze meghaltak azok a zenészek, akik ezt muzsikálták, és onnan egy pár faluval arrébb találtunk egy ugyanilyen zenekart, és akkor láttuk, hogy úristen, hát ez egy csoda, úgyhogy én is tanultam ezen a hangszeren, és tanulok a mai napig, és használjuk is, ezt hallottuk most.
Emlegette a tanítást, meg a tanulást, hát én tanít is, és a Magonc zenekar, Magonc együttes is így jött létre.
Igen, nekem egy régi álmom volt, hogy ugye tanítottam az Óbudai Népzenei Iskolába is, és minden vezettem a vonós tanszakot, illetve a duda tanszakot is, Csóri Sándor barátommal, és egy régi álmom volt, hogy annyit hallottam, hogy gyereklemez, meg így gyereklemez, meg úgy gyereklemez, és én mindig arra gondoltam, hogy felnőttek játsszák a gyereklemez, de mi lenne, ha gyerekek játszanák a gyereklemezt? És akkor én akkor rengeteg növendéken volt itt az óvodai Waldorf iskolában, most jelenleg 170 gyereket tanítok, és ebből megalakítottam ezt a Magonc együttest, van 80 furulyás, 15 kobzás, gitáros.
Nem aprózzák el semmiben sem.
Nem aprózzák el, és mindenféle ütős hangszerek, és ezek a gyerekek egyszerűen, én nem is tudom, hogy mennyire ki voltak ehhez éhezve, ugyanis azt vettem észre, hogy ebbe a Waldorf iskolába, az óbudai Waldorf iskolában nagyon fontosak a magyar hagyományok. Átalakítottak mindent a magyar
ünnepekre,
mindent a magyar ünnepkörre, a magyar mondavilágra, a magyar pásztorfurujára, és innentől kezdve a magyar léleknek ez nagyon befogadható volt, és a mai napig is olyan támogatást kapok az iskolától, hogy tényleg öröm ott dolgozni, nagyon jól érzem magam, és a gyerekek is úgy látom, hogy nagyon szívesen veszik ezeket az órákat.
Én hallottam nagyon gyakran azt is, hogy a népzene úgy jó, meg úgy jó művelni, ha a gyerek már, ahogy mondják, az anyatejjel szívja magába, de ön az ellenpélda, hát 17 évesen ismerkedett meg vele. Mit vesz észre a tanítványai körében? Sosem késő?
Sosem késő, például tanítok egy elsős vagy másodikos kisgyereket, és jön a nagymama érte, hogy most viszi haza. És a nagymamát beszoktam ülteti, minden órám nyitott különben, nagymama leül, furuját adok a kezébe, és azt, amit a kisgyerekkel gyakorolunk, a nagymama is próbálgathatja a furuján, és csodákat tesz.
És neki látnak a nagymamák?
Nagymamák neki látnak, és próbálja mozgatni az ujját, és először nem megy, aztán eltalálja a hangokat, és otthon együtt gyakorol a kis unokájával. Annyira nem késő.
Kiderül ilyenkor az is, hogy neki ez újdonság?
Hát igen, mert azért valljuk be őszintén, hogy ezt nem lehet egyfolytában hallgatni, mert én mindenhol azt vallom, hogy először tudni kell a nótát, tehát hogy az eredeti felvételeket hallgatjuk, és ezeket magunkba szívjuk, úgy, mint egy faluban, mondjuk a lakodalmakban, a táncházakban örökké meg énekelték ezeket a nótákat, ahogy már tudjuk a nótát, onnantól kezdve le tudjuk játszani akármilyen hangszeren. Az a lényeg, hogy belül a mi belsőnkbe ez megérjen, ezek a zenék, ezek a dalok, és onnantól kezdve nagyon könnyen le lehet játszani.
Van önnek kedvenc nótája, dala?
Jaj,
most van 100, ugye? Ne kezdjük el sorolni, egyet mondjuk.
Mit tudom én? Most például a somogyi ugrósokkal foglalkozom a gyerekekkel, mert más erdélyi anyagokat is, de most próbáltam a somogyi zenére koncentrálni, szeretnék egy olyan táncrendet, amit ők furujával, nem vonósan, hanem furujával fognak játszani. Ez a munka folyik most ezekből szeretem ezeket a dunántúli ugrósokat.
És távolabb ugrunk jóval a mai témától holnap, hiszen egyiptológusok lesznek a vendégünk. A Szépművészeti Múzeum újra rendezett egyiptomi gyűjteménye lesz a témánk vendégünk, két egyiptológus. Mi az, amit megkérdezne szívesen tőlük?
Hát nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ha ennyire régi kultúrával foglalkoznak, és értékelik, hogy mennyire fontos a hagyománytisztelet, akkor ők a mai világban, ebben a rohanó világban mit tudnak a mai életükbe átültetni.
Köszönjük szépen, és munkatársaim Csűrös Csilla, Gere Erzsébet, Sete Vilmos és Nagy Gábor nevében is búcsúzom, és annyit még hadd kérjek, hogy mondja el, hogy mi lesz a búcsúzó zenénk.
Ez egy jó kívánság lesz, adjon Isten mind jobbat, boldogságot hazánkba.